Tehát még egyszer, a mai ige szakasz Lukács 1-4-ig. Így szól Isten igéje. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttük beteljesedett eseményekről, úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azt nektek, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtud a kétségtelen valóságot. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, mint gyülekezet, és együtt lehetünk egy helyen. Köszönöm, Uram, hogy ezt mindenket köszönhetjük, és annak, hogy te elküldted a fiadat, aki megváltott minket. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy tudjunk jó szolgáid lenni itt a Földön, és tudjuk egymást szeretni, és tudjuk a világot is szeretni, és tudjuk megmutatni nekik a világosságot. Kérlek, legyél itt közöttünk ma is, attól, hogy tudjuk megérteni a te üzenetedet számunkra. Amen.
Talán akik sokszor hallottak engem, tudják, hogy minden alkalommal a bevezetés az valamiféle távolabbi rátekintés az adott könyvre, vagy valamiféle háttérinformációt szoktam adni arról, amiről beszélek. Tulajdonképpen a felolvasott igeszakasz maga egy ilyen háttérinformáció. A Lukács evangéliumának a bevezetőjét olvastuk fel, ahol Lukács a könyv megszületésének részben a célját, részben pedig a módszerét írja le. Ez egy kicsit meglepő, mert ez nem volt szokásos. Tehát tehát az Újszövetség könyveit megnézzük, egyik helyen sem jelöli meg az író közvetlenül azt, hogy ő hogyan hozta létre ezt a könyvet. Van olyan könyv, ahol megjelöli azt, hogy ki írta. Pál például az üdvözléseiben oda szokta írni, hogy ezt ő írta, hogy kinek írja, esetleg, hogy milyen célból, de hogy hogyan hozta ezt létre, ezt általában nem szokták írni. Miért is teszi ezt Lukács mégis, hogy megjelöli azt a módszert, ahogy ő írta? Mert alapvetően ez a módszer, ez egy fontos dolog volt számára. De azt mondja, hogy utána néztem mindannak a dolognak, amit ránk hagytak. Tehát nem csak arról van szó, hogy hallottam dolgokat, hogy beszélgettem emberekkel, hogy mindenféle szóbeszédek vannak, hanem azt mondja, hogy így fogalmaz, elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam. Lukás történetesen ezen a helyen azt fogalmazza meg, hogy én egy történelmi igényű feljegyzést készítek. Tehát az a cél, hogy megismerjétek belőle pontosan és megbízható módon azt, hogy mi történt. Lukásnak a személyéről túlságosan sokat nem tudunk, három helyen említi az ige. Azt lehet tudni róla, hogy Pálnak volt egy munkatársa, és hogy a foglalkozására nézve orvos volt, ezt említi Pál az egyik levelének a befejezésében. Erre van belső bizonyíték is a Lukács evangéliumában, mert sokkal pontosabb kifejezéseket használ a gyógyításokkor az egyes testrészek megnevezésére, mint a többi evangélista. Tehát láthatóan ehhez a dologhoz értett, és ezért a pontosság igényével fogalmazta meg az ő írását. A maga a könyv az kb. 58 és 60 között született. Ez azért lehet, honnan lehet ezt tudni? Ugye, hogyha Lukács evangéliumáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ez egy történelmi feljegyzés, akkor én azt mondom, hogy olyan 58-60 körül született, tehát honnan lehet ezt tudni? Abból gondoljuk, hogy ez akkor keletkezett, mert Lukács írta nem csak a Lukács evangéliumát, hanem az apostolok cselekedeteit is. Apostolok cselekedetei meg egy kifejezetten naplószerű történelmi feljegyzés, ami valahol véget ér. Mégpedig ott ért véget, hogy Pált elvitték fogságba Rómába, és És akkor itt vége van a könyvnek. Valószínűleg ugye, ha valaki egy történelmi feljegyzést ír, akkor addig leírja az eseményeket, ameddig az írás tart. Nyilván a jövőben nem lát, és nem ír a keresztények nagy üldözéséről Néró alatt. Valószínűleg Pál ebben a keresztény üldözésben halt meg. Ez pedig 64-ben történt, tehát 64 előtt született mindenképpen az apostolok cselekedetei, a Lukács evangéliuma pedig néhány évvel hamarabb. Ennek az lehet a jelentősége, hogyha megnézzük a távolságot az események és Lukács evangéliumának a megírása között. Ez egy történelmileg nagyon rövid idő. Tehát az Úr Jézus körülbelül olyan 35-37 környékén halt meg, tehát kevesebb, mint 30 évvel az események után született az írás. Ez azt jelenti, hogy szemtanúk élnek, amire utal is Lukács, hogy azt írja az elején, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Tehát Lukács forrásai az eredeti szemtanúk. Lukács forrása valószínűleg még a két másik evangélium is, illetve hát nem nagyon lehet tudni, hogy most a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül pontosan melyiknek a forrása, egy elég jelentős közös rész van. Körülbelül egy 40%-nyi közös rész van a három evangélium között, a Máté, Márk és Lukács evangéliuma között. De mindegyikben vannak olyan részek, amik kifejezetten csak erre az evangéliumra jellemzők. Lukács egyébként az, amelyik a legnagyobb ilyen csak önálló, csak ebben az evangéliumban szereplő részt tartalmaz. Több mint 40% ilyen van. Ugyanis Lukácsnak volt egy kifejezett célcsoportja. Lukácsnak a pogányok volt a célcsoport. Nézzük csak, kinek címzi. Egy tiszteletre méltó Teofilusznak címzi az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Abból a célból, hogy megtudja a kétségtelen valóságot. Na most, miért érdekes ez? Részben azért, mert a névből következik, hogy egy görögnek írta, a nagy valószínűséggel egy mecénás lehetett, aki valami előkelő ember volt, támogatta valószínűleg ennek a könyvnek a terjesztését, támogatta a hívőket, de nem zsidó származású. Tehát nagyon sok dologról, se Teofilosz, sem pedig a nem zsidó származású hívők nem tudtak. Nem voltak zsidó hagyományaik, ezért egy kicsit máshogy kellett nekik elmagyarázni az evangéliumot. A másik, hogy a cél, hogy kétségtelen tényeknek legyetek a tudatában. Ugye, ahogy elkezdett terjedni az evangélium, szépen haltak meg azok, akik ott voltak és látták az eseményeket. Nyilván kellettek megbízható feljegyzések. Most, mint a 21. században, sokkal távolabb állunk az evangélium időktől, ezért nekünk még inkább szükségünk van kétségtelen feljegyzésekre. Tehát, hogy megbízható feljegyzésekre van szükségünk ahhoz, hogy tudjuk a tényeket. Az evangéliumoknak, mind a négy evangéliumnak, ha nem is nagyon előreugróan, de világosan kivehető célja van. Valamilyen módon be akarják mutatni Jézus Krisztus. Mind a négy evangélium ugye Jézus Krisztusról szól, egy történelmi személy van a középpontban, de mind a négyen egy picit más szempontból világítják őt meg. Mivel Lukács egy történelmi feljegyzést ír, ezért ő elsősorban arra koncentrál, hogy Jézus Krisztus egy történelmi személy, az ember fia, aki a megváltó, és hitből ingyen kegyelmet hirdet nekünk. Tehát Nem csak az a cél, hogy lássuk, hogy létezett egy történelmi személy, hanem nyilvánvalóan az ő tanítása a középpontban van. Persze bármennyi, akár történelmi igénnyel följegyzett feljegyzésünk van, az Istenhez való közelítés és az ő ajándékának a megragadásának a módja, az nem az ismeret. Ugyanis, ha csak az ismeretre és a következtetésekre hagyatkoznánk, akkor azért ez bőven nem lenne elég. A Krisztus megragadása, Istennek a megismerése, az hitáltal lehetséges. Nézzük, hogy mi a hit. A zsidókhoz írt levél 11. része szól a hitről és a hithősökről, és rögtön az elején egy majdnem matematikai pontosságú definíciót ad a hitről. A hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Miről szól ez? Azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem láttunk, nem tapasztaltunk, mégis valóságként fogadjuk azokat el, és meggyőződésünk az, hogy azok igazak. Azt gondolná az ember, hogy hát, ez olyan vallásos dolog. Azok, akik hisznek a Bibliában, azok hisznek, akik vallásosak és templomba járnak, azok hisznek, a többiek meg okosak, és ők meg nem kell, hogy higgyenek semmiben, hanem amit tapasztalnak, az van. Na most, akik így gondolják, szeretném őket kicsit elkeseríteni. Borzasztó kevés dolog van a világon, amit nem hitből fogadunk el. Tulajdonképpen az egész életünk az hitre alapozódik. És időnként nem is túl megbízható dolgokban hiszünk. Miért merem ezt állítani? Azért, mert közvetlen tapasztalatunk rettentő kevés dologról van. Tehát az, amit az ember úgy valóban megfog, valóban megforgat, megvizsgál, minden szempontból kielemez, ilyen rettenetesen kevés van. Talán valaki a szakmájában el tud jutni egy olyan szintre, hogy van egy része, amit úgy tud, hogy neki valódi fizikai tapasztalata van a dologról. Rengeteg dolog még a saját szakmánkban sem így történik. Mondok csak egy-két példát, ami nagyon gyakori, és akár nem is túlságosan megbízható dolog, és mégis hiszünk benne. Többé-kevésbé hiszünk benne egy hónapon keresztül, amíg dolgozunk a munkahelyünkön, hogy meg fogjuk kapni a fizetésünket. És azok, akik jó helyen dolgoznak, azok tényleg megkapják. De azért hallottunk nagyon sokszor arról, hogy emberek dolgoztak a munkahelyüken, hittek benne, hogy megkapják a fizetésüket, és akkor a hónap végén a főnökük nagyon sajnálta, hogy nem tud fizetni. Esetleg kevésbé sajnálta, hogy nem akar. De ezek az emberek végig nagyon hittek valamiben, ami megbízhatónak látszott. Vagy nagyon hiszünk abban, hogy a bank majd vissza fogja adni a pénzünket, amit oda betettünk. Ugye a munkahelyünkről oda megy a fizetésünk, és akkor bízunk abban, hogyha egy ilyen műanyag kártyát felmutatunk valahol, vagy beteszünk egy rejtélyesen működő gépbe, akkor abból majd pénz fog jönni, és ezért majd valaki kenyeret fog nekünk adni. Nem tudjuk igazán a mögötte lévő módszereket, a mechanizmusokat, hogy hogyan is történik ennek az egésznek az elszámolása, de eléggé hiszünk benne. Magyarországon ez többé-kevésbé megbízhatóan működik is. Tehát ez egy eléggé szilárd hit. Na jó, mondhatjuk azt, hogy ezek ilyen társadalmi dolgok, ezek nem a kemény tudomány. Na de hát a kemény tudomány az valami nagy dolog. Van itt valaki, aki nem hisz az elektronok létezésében? Nincsen, jó van. Ez klassz dolog. Az a helyzet, hogy Einstein nem hitt a kvantummechanikában. de mindenféle bizonyítékok végül is ugye az élete vége felé meggyőzték. Miért hisztek ti az elektronok létezésében? Látott bárki közületek elektront? Látott bárki közületek olyan kísérletet, ami közvetlenül arra mutat, hogy elektronok léteznek? Nem. Ezt egy nagyon kedves tanár ott a tábla előtt elmondta, és egyest adott, ha nem hitted el. Nagyjából ez az alapja annak, hogy az ember hisz az elektronok létezésében, vagy legalábbis az átlag ember. De tényleg voltak ilyen kísérletek. Nekünk az egyetemen megmutatták a Millikan kísérletet, ami a legközvetlenebb bizonyíték az elektron töltésének. Azt szeretném mondani, hogy rohadtul nem lehet látni semmit. Tehát már a kísérlet látásakor is az embernek komoly hit kell ahhoz, hogy tudja azt, hogy az a kísérlet tényleg azt bizonyítja. Nekünk is egyébként egy kedves előadó magyarázta el azt, hogy ez a Millikan kísérlet, amit itt most látunk, azt is elmondta, hogy mit látunk, és mit kellene látnunk, és hogy ez miért van. De elhittük annak az embernek, és elhittük a Millikannek, amikor elvégezte ezt a kísérletet. Most miért hisszük el ezeket? Azért hisszük el ezeket, mert hát először is tiszteletre méltó emberek mondják, másodszor pedig hiszünk abban a módszerben, ahogy a tudományt csinálják. Ugyanis az a helyzet, hogyha valaki kitalál valamit, ami nagyon különleges, akkor a többiek, mint a saskesejük csapnak le rá, és próbálják reprodukálni vagy megcáfolni. Mind a kettő jó, a megcáfolás legalább ötször annyit ér. Tehát az már csak a lelkület kedvéért is. Tehát arról van szó, hogy van egy módszer, amivel a tudományt fejlesztik. És ez a módszer többé-kevésbé megbízhatóvá teszi ezt. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert rengeteg olyan kellemes csalás maradt fönt viszonylag hosszú ideig, amit csak később tudtak leleplezni akár a tudomány területén is. Tehát tulajdonképpen a jövőbeni eseményekben csak hihetünk. Bank visszaadja a pénzünket. A tőlünk távol lévő dolgokban, vagy az olyan dolgokban, aminek az ellenőrzése túl nagy fáradtságot követelne, abban is csak hiszünk. Ilyen például a fizikának az eredményei. Aztán van egy csomó olyan dolog, ami nem megismételhető. Ez távol áll a természettudománynak a vizsgálódási területétől. Ilyen bármilyen múltbeli esemény. Ugye a múltbeli eseményeket, azokat nem tudjuk megismételni, nem tudjuk mérésekkel alátámasztani. Tulajdonképpen természettudományos biztonsággal senki nem tudja azt bebizonyítani, hogy ő tegnap délben ebédelt. Mert hát nem tudjuk megismételni ezeket az eseményeket, nem tudunk megfigyeléseket végezni. Természetesen tanúkat lehet hozni. És ez egy harmadik féle hit, amikor megbízható tanúknak elhisszük azt, hogy ők mit láttak. Egyébként ez egy lényegesen kisebb bizonyosság, mint mondjuk egy természettudományos bizonyosság. Érdekes, hogy a bizonyosságnak különböző fokai vannak. Van az életnek egy nagyon picike területe, általában az emberek eléggé utálják is, ahol valódi, kőkemény és abszolút bizonyosság létezik. Ez egy mesterséges világ, a matematikának a világa. Nagyon kicsi, nagyon egyszerű, és nagyon mesterséges. Van néhány olyan szakterületenként két-három kézen felsorolható olyan állítás, amit el kell hinni. Ilyenek például a geometriában az, hogy két ponton keresztül egy egyenes húzható. Hogy mi a pont és mi az egyenes, arról pedig nem nyilatkozunk. Tehát két dolgon keresztül egy darab másik dolog húzható. Ezt mondja a geometriának egy nagyon fontos axiómája. De ebből kevés van. És ebből van fölépítve az egész építmény. Nagyon szigorúan és bizonyítás alapúan. És bár nagyon meglepő, hogyha azt mondom, hogy a matematika az a világnak egy borzasztóan leegyszerűsített képe, és nagyon egyszerű, ezért abban az egyszerűben létezik teljes bizonyosság. A valóságban ott nem létezik. Aztán van a természettudományos bizonyosság. Ezt mérésekkel, megfigyelésekkel, következtetésekkel csináljuk. Ellenőrzött mérésekkel. Nagyon fontos tudni azt, hogy a természettudomány csak olyan dolgokról szól, amik megismételhetők. És van néhány olyan dolog, amiben a természettudósok is hisznek, és ezeket axiómaként fogadjuk el. Ilyen például az, hogy léteznek természeti törvények. Vagy például az, hogy a természeti törvények azok nem változnak, vagy ha változnak, borzasztó lassan változnak. Tehát ha valaki hétfőn elvégzett egy kísérletet, akkor reménykedik abban, hogy kedden ugyanazt elvégezve a hét napjainak a változásától nem változnak a természeti törvények. Ez nem feltétlenül teljesen triviális, hiszen ha belegondolunk abba, a társadalmi dolgok azok változnak. Tehát, hogyha én hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton elmegyek a kisközérbe, akkor 6 kísérletből következtethetek arra, hogy vasárnap emberben pont ugyanaz lesz, és elmegyek vasárnap, és látom, hogy be van zárva. Hát akkor most mi van? Változnak a törvények idővel. A természeti törvényekben azt gondoljuk, hogy azok nem változnak. És itt egy apró megjegyzést szeretnék tenni. A természettudomány nem foglalkozik a csodák kérdésével. Ugyanis kívül áll a természettudománynak a vizsgálati területén a csodák kérdése. Mégpedig azért, mert a csodák nem megismételhetők. Tehát pont azért csoda a csoda, mert nem megismételhető. A természettudomány azt tudja mondani, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, ez nem a mi területünk. A mi szempontunkból ezek nem léteznek. De ez a természettudománynak a szempontrendszere. Azt mondja, hogy nem foglalkozik például a természettudomány a kisközértek nyitva tartásának a kérdésével. Azzal a társadalomtudománynak kell foglalkoznia. Az kívül esik a mi érdeklődési körünkön. Nem megismételhető természeti törvényekben múlik. Ugyanígy a csodák is olyanok, amik egyszeriek és nem megismételhetőek. Tehát tulajdonképpen a csodák létével vagy nem létével a természettudomány nem tud semmit kezdeni. Azt mondja, hogy a természettudományon belül csodák nincsenek. Azon kívül lehet, hogy vannak. Aztán van egy másik, egészen másfajta bizonyosság. Ez a nem megismételhető dolgokkal kapcsolatos bizonyosságunk. Ilyen például a bírósági bizonyíték, vagy bírósági bizonyítás. Egy büntető ügyben a bíróság bizonyítási eljárást folytat le, de hát jó esetben, vagy rossz esetben nem voltak ott megbízható tanúk, akik látták volna a dolgot, ezért sok más közvetlen vagy közvetett bizonyítékból kell fölépíteni valamilyen nagyon valószínű történetet. De ez sem nem matematikai, sem nem természettudományos erősségű, hanem azt mondja, hogy minden észszerű kétséget kizáró bizonyításról van szó. És nagyon hasonló a történelmi bizonyítékoknak a sora. Forrásokat vizsgálunk meg, és az észszerű kétségeket kell kizárni. Tehát abban az esetben mondjuk, hogy egy DNS vizsgálat eredménye az, hogy hát vagy ez az ember, valószínű ez az ember követte el, és annak a valószínűsége, hogy nem ő volt, az mondjuk 1 a 100 millióhoz. Ez azt mondja, hogy hát nagyon kicsi a valószínűsége, hogy más volt, ezért a bíróság elfogadja, és tényként fogadja ezt el. Most nézzük, hogy mit tudunk az evangéliumokról, és milyen bizonyossággal tudhatjuk ezeket az evangéliumról. Ugye az evangéliumok az Úr Jézusról, mint egy személyről beszélnek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy valójában a kereszténység nem egy filozófiai gondolat, nem egy okoskodás, nem is egy elképzelés a világról. A kereszténységnek a középpontjában Jézus Krisztus személye van. És Jézus Krisztus személye egy történelmi személy. pontosan ugyanúgy vizsgálható az ő személye, mint bármilyen másik történelmi személynek a léte. És ezért, ha valaki úgy, ahogy Lukács utána jár a dolgoknak, akkor azt kell megvizsgálni, hogy milyen források vonatkoznak az Úr Jézusra. És azt kell mondjam, hogy az Úr Jézusra vonatkozó források borzasztó jók. Lényegesen jobbak, mint az ókori történelmi személyekre vonatkozóak. Mégpedig azért, mert nagyon korai feljegyzések vannak. Ugye a Lukács evangéliában kevesebb, mint 30 évvel az események után született. Valódi szemtanúk írták ezt le. És nagyon sok példány megmaradt belőle. Az új szövetségből több mint 7000 különböző kézirat van, amely különböző, tehát különböző forrásokból származó kézirat. Ez rettenetesen sok. Tehát a Homérosznak az Iliászából kevesebb, mint 700 példány maradt fenn. Mégis azt gondoljuk, hogy az Iliász teljes egészében rekonstruálható, hogy mit írt Homérosz. Tanítják az iskolában, senki nem kételkedik benne, hogy ezt Homérosz írta, és az volt benne leírva. Ennél sokkal több és sokkal részletesebb és sokkal hamarabb készült feljegyzés van az új szövetségről, és az Úr Jézusnak a működéséről. Az a helyzet, hogy azt gondolják sokan, hogy aki Jézusban hisz, az tudatlan és elmaradott. Az a helyzet, hogy minden komolyan vehető történész azt mondja, hogy Jézus Krisztus személye, hogy ő egy történelmi személy, és hogy itt élt a Földön, és úgy élt, ahogy az evangéliumokban le van írva, az teljesen hiteles. Tehát valójában Jézusnak a személyét tagadni ostobaság, nem pedig hinni benne. Ha valaki szeretne sok-sok racionális és történelmi érvet szerezni az új szövetség megbízhatóságáról, akkor szeretnék két könyvet javasolni. Akik átlagosan érdeklődnek a téma iránt, az a Több mint ácsa Josh McDowell-nek a könyve az, ami egy jó összefoglalója ennek a kérdésnek. Akik meg átlag fölött érdeklődnek, és úgy gondolják, hogy ők belefektetnek annyit mondjuk, mint Lukács, vagy tized annyit, mint Lukács, azoknak tudok javasolni egy másik könyvet, szintén Josh McDowell írta, ilyen vastag, az a cím, hogy Bizonyítékok. Ebben a könyvben az az érdekes, hogy leírja a Josh McDowell, hogy hogyan született a könyv. A könyv úgy született, hogy megunta azt, hogy mindenféle dolgokat mondanak Jézusról, és neki látott tanulmányozni, hogy megcáfolja ezt az egészet. Tehát elment történelmi tanulmányokat végezni, abból a célból, hogy a kereszténységnek egy cáfolatát adja. És viszonylag ritka, hogy valaki egy határozott céllal kezd el kutatni, és rájön, hogy az a cél az nem fog bejönni, mert az ellenkezője igaz. A Josh McDowell így járt. Most hát elképzelhetitek, hogy mennyire szorgalmasan kutat az, aki valami célt el akar érni, és akkor nem azt találom. Hát akkor keresek valami mást, hát ha az azt mutatja. Ez se azt mutatja, akkor megyek egy picit arrébb. És amikor megfordul a gondolkodás, akkor szintén eléggé erősen ragaszkodik ehhez. Tehát Jézus, mint történelmi személy, gyakorlatilag kétségtelen. Természetesen nem matematikai vagy természettudományos értelemben, de történelmi értelemben sokkal jobban bizonyított, mint gyakorlatilag bármelyik másik ókori személynek a léte vagy nem léte. Akkor mi az, amihez az a hit kell, amiről mi beszélünk, amiről a keresztények szoktak beszélni? Hiszen ahhoz nem kell a keresztények által hitnek nevezett tevékenység, hogy az ember elhiggye azt, hogy Julius Cézár létezett, és hogy megölték a szenátusban. Annak ellenére, hogy sokkal gyengébb bizonyítékok vannak Julius Cézár létezésére, mint Jézus Krisztus létezésére. Igazán, amihez a mi hitünk szükséges, az nem Jézusban, mint történelmi személyben, hanem Jézusban, mint Isten fiában és megváltóban való hit. Ez egy olyan dolog, amit Jézus magáról állított. És tulajdonképpen Jézussal kapcsolatos döntés az, amit hoznunk kell. C.S. Lewisnak van egy nagyon híres mondása. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus kétségkívül azt állította magáról, hogy ő Isten. Istennel egyenlő. Sőt, maga Isten. Na most, mi van akkor, ha egy ember azt állítja magáról, hogy ő Isten? Akkor alapvetően csak három dolog lehetséges. Az egyik az, hogy valóban Isten. A másik az, hogy nem Isten, és ezt tudja magáról. A harmadik az, hogy nem Isten, és ezt nem tudja magáról. Na most, hol szoktunk találkozni ezekkel? Aki valóban Isten, én azt gondolom, hogy abból csak egy példány van, Jézus Krisztus, és a Bibliában van leírva. Na nézzük a másik kettőt. Aki azt állítja magáról, hogy ő Isten, és nem az, de ezt nem tudja magáról, ezeket általában elmegyógyintézetekben szokták kezelni. Tehát az, aki Istennek állítja magát, nem az, és ezt nem tudja, az valójában elmebeteg. És mi van akkor, ha valaki Istennek állítja magát, és tudja, hogy ő nem az? Az viszont egy kifejezetten gonosz ember. Hiszen át akar verni egy csomó hiszékeny másikat. Tehát tulajdonképpen Jézus Krisztussal kapcsolatban arra a döntésre kell jutni minden embernek, hogy volt egy történelmi személy, állított magáról valami súlyosat, és abban az esetben, ha ez nem igaz, akkor be kell sorolni a két kategória közé. Vagy bolond, vagy gonosz. Tehát az, aki dönteni akar Jézus Krisztusról, hogy hisz benne, vagy nem hisz, annak el kell olvasni, hogy miket mond, és talán arra a döntésre kell jutni, hogy ez egy bolond embernek a kinyilatkoztatásai, vagy egy gonosz embernek a kinyilatkoztatásai. Ha nem, akkor viszont azt kell megfontolni, hogy lehet, hogy igazat mondott. De akkor ennek nagyon súlyos következményei vannak. Tehát valójában a Jézus Krisztusban való hit az egy döntés kérdése. Az ember eldönti, hogy hisz benne, vagy nem hisz benne. Épít rá, vagy nem épít rá. Van egy harmadik lehetőség is, ezt viszont megfutamodásnak gondolom. Amikor azt mondom, hogy hát nem tudom, és nem is érdekel. És akkor ezt úgy félretoljuk, azt mondjuk, hogy az ellentmondással nem foglalkozom, mert nem akarom az életemet megváltoztatni, nem akarom, hogy rám hasson bármi módon, de nem tudom feloldani az ellentmondást, ami van, amit ő mindenképpen elém tett. Az Úr Jézus maga mondta, hogy sok embernek lesz a botlására, tehát sokan fognak beleütközni abba a kőbe, ami ő. Beleütközik, és nem tud vele mit kezdeni. Lehet döntésre jutni, és lehet úgy döntésre jutni, hogy nem döntök, de ez a nem döntés, ez valójában döntés. Ez az amellett döntés, hogy nem fogadom el. De nem mondom meg, nem nyilatkozom arról, hogy bolond vagy rossz indulatú ember. Szerintem egyik se, más lehetőség meg nincsen, tehát akkor nem foglalok állást. Mondjuk, hogy nem nyilatkozom. És aztán mi van akkor, amikor megvan a hit? Megvan a Krisztusban vetett hit. Az az érdekes, hogy az ige nem áll meg itt. Ha megvan a hit, akkor megvan az üdvösség. Ez egészen világos. De nem állunk meg itt. Az ige nem mondja azt, hogy itt akkor most üljünk le, örüljünk az ő üdvösségünk, örüljünk a mi üdvösségünknek, és ne csináljunk semmit. Jakab azt mondja, mert hogy a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. A Az Úr Jézus is mondott ilyet. A Lukács evangéliumából, hogyha elolvassuk a 6. részből egy példázatot, a Lukács evangélium a 6. rész 46-tól a 49. versig van ez a példázat. Ezt mondja az Úr Jézus. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja a beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mérehatolt, a kősziklára alapozott, amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta a beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Tehát azt mondja az Úr Jézus, van az alap, a belevetett hitünk. A korintusi levélben mondja azt Pál, hogy más alapot senki nem vethet, mint a Jézus Krisztus. És aztán erre építkezünk. Van, aki épít valami maradandót, és van, aki épít valami nem maradandót. És mi múlik ez az építkezés? Ez az építkezés, ez alapvetően cselekedetekből van. Tehát akkor, amikor valaki építkezik, akkor az tesz valamit. Fogja a téglát, rátesz az egyiket a másikra. Most nézzük azt, hogy milyen funkciók azok, milyen lelki funkciók azok, amik működnek akkor, amikor mi cselekszünk. Az egyik azt gondolná az ember, hogy annak nincsen olyan nagy jelentőség a cselekedetben, ez pedig a gondolkodás. Ugye szokták mondani, hogy a tett halála az okoskodás. Ebben van is valami, hogyha csak okoskodunk. De hogyan is építünk egy házat? Ha valaki házat akar építeni, akkor ugye kinézi a telket, megálmodja magának a házat, és utána elmegy egy mérnökhöz, és megtervezteti vele. És engedélyt kér, stb. Na most az a mérnök, az nem rak téglát. Az okoskodik és vonalakat húz, és tervez. Maga a gondolkodás az egy igen fontos része a cselekvésnek. Nézzük, hogy mi az, ami kell a cselekvéshez. Váci Mihálynak van egy verse, az a címe, hogy még nem elég. Ebből szeretnék felolvasni egy részletet, mert gyakorlatilag az egész, tehát mind a három oldalt említi, amiről beszélnék még. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de sebb, szenvedély, hosszú, hogy miért, keresni, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Három területet említ meg Váci Mihály, és ez a három terület valóban kell ahhoz, hogy az ember cselekedjen. Az értelem, az érzelem és az akarat. Ez három olyan lelki funkció, amint egy ilyen háromlábú szék tartja a cselekvést. Ezen múlik, hogy az ember mit tesz. Sajnos az a helyzet, hogy egyikünk sem kiegyensúlyozott ebben. Az Úr Jézus egyébként egy elég jó példa arra, hogy eléggé kiegyensúlyozott volt értelmileg, érzelmileg és akaratilag. Tehát lehet őt látni akkor, amikor gondolkodik és érvel. Akkor, amikor valamilyen érzelmet ír át, és amikor akar és cselekszik. Mind a háromra van elég sok példa az evangéliumban. Az átlag ember úgy van fölépítve, hogy van egy vezető lelki funkciónk. Az értelem, az érzelem és az akarat közül. Vannak olyanok, akik inkább akaratvezéreltek, mások értelemvezéreltek, mások pedig érzelemvezéreltek. De mind a háromra szüksége van az embernek, És a cselekvés helyességéhez fontos, hogy mind a hármat a megfelelő módon használjuk. Elmondom miért. Az értelem az egy nagyon klassz dolog, nagyon sokat beszéltem róla. Az értelmi beállítottságú ember az Új Szövetségben, például Lukács. Miért? Lukács azt mondta, hogy fontos, hogy kétségtelenül megtudd. Ezért én ezt fölépítem, és utána nézek. De az a helyzet, hogy az értelem nem elég. Bőven nem elég ahhoz, hogy valaki cselekedjen. Az értelem nagyon alkalmas arra, hogy elválassza a jót a helytelentől. Az értelmünkkel vetjük össze azokat a szándékainkat, amiket szeretnénk az igével. Most az, amit én tennék, az helyes vagy helytelen? Honnan tudom? Összevetem. Összevetem az értelmem segítségével. És minél inkább ezt értelmileg csinálom, annál jobb. Borzasztó sokszor figyeltem meg azt embereknél, hogy nagyon világosan lát, ha másról van szó. Tehát, hogyha valaki más csinál valami disznóságot, akkor az nagyon világosan látjuk, ilyet csinál, borzalom. És tényleg, kitűnően megítéljük, tényleg rossz. És akkor, amikor ő csinálja, hát akkor az nem olyan rossz. Pont ugyanaz, vagy még rosszabb. Miért? Mert az ítélet hozásakor nem csak az értelem működött. A másiknál ott az értelem működik. Hát ide az van írva, hogy az rossz, ő meg azt csinálja, tehát rossz. És akkor becsukjuk a könyvet és örülünk. Meghoztuk az ítéletet. Magunkkal kapcsolatban azért hozzuk meg nehezebben ezt, mert hát mi azért közel vagyunk magunkhoz. Tehát belejátszanak az érzelmeink és az akaratunk. Ha valaki el akar érni valamilyen célt, ő meg akar gazdagodni. Hát lehet, hogy az eszével látja azt, hogy amit csinál, hát az tulajdonképpen, ha belegondolunk, sikasztás csalás, adócsalás. Még talán össze is tudja számolni, hány évet lehet ezért kapni. Na de hát csak nem jár az államnak. És akkor megy és csinálja. De miért? Mert a jó és a rossz döntésekor nem, a kormányzásnál nem az értelmét használta, hanem a vágyait, az érzelmeit. Igen ám, de vannak ilyen nagyon, nagyon okosan értelmes emberek, akik főleg a gondolkodásukra alapoznak. Leginkább onnan lehet őket megismerni, akik szélsőséges értelmi beállítottságúak, hogy nem csinálnak semmit. Mert hogy a semmi csinálás az egy nagyon jó védhető dolog. Tehát, hogy aki nem csinál semmit, az nem ront el semmit. Aki meg nagyon jól meg lehet ideologizálni. Mert az értelem az egy nagyon kicsi hajtóerő. Ha valaki volt már szerelmes, akkor emlékszik arra, hogy mennyi mindent megtett azért a másik emberért. Ebben benne volt az értelme is. Mi az, ami neki jó? De az igazi hajtóerő az az érzelem volt. És az akarat volt, hogy akarom, hogy neki jó legyen. Az emberekben a hajtóerő az vagy az érzelem, vagy az akarat. A kormány pedig az értelem. Alapvetően mindnyájan különbözők vagyunk, különböző módon leosztva ez a három. Vannak ilyen, olyan vagy amolyan típusú emberek. Ha megfigyeljük az igében, mind a háromra látunk példákat, akár elég szélsőséges példákat is látunk. Mégpedig olyanok között is, akik Istennek nagyon fontos emberei voltak. Lukács például egy értelmi beállítottságú ember, de keveset tudunk róla. Tudok-e, gondolkozzatok egy kicsit, van-e olyan ember, aki kifejezetten akaratvezérelt és értelemvezérelt ember az Új Szövetségbe? Sokat tudunk róla. Ilyen Pál. Ha végignézzük azt, hogy ő hogyan működött, akkor azt lehet látni Pálról, hogy Pál ment, mint a buldózer. Amikor üldözte a keresztényeket, akkor ment üldözni őket, fáradtságot, energiát, pénzt nem kímélve, ment és üldözte őket. Amikor megfordult a damaszkuszi úton, akkor pedig ment és hirdette az igét. Nem túl feltűnő egyébként, de azt írja egy helyen, hogy közben tartott egy szünetet, amikor átgondolta a dolgot. Tehát amikor ő megfordult, akkor utána átgondolta a dolgot. És ha belegondolunk, ha megnézitek Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, az egy nagy, többé-kevésbé szigorúan fölépített érvelés. Egy értelmi típusú érvelés. Pál azért tudott nagyon sokat tenni, mert erős volt benne az akarat. Hát ha valakit megbotoznak néhányszor, meg megkövezik, meg mindenféle egyéb kellemetlenségek, meg börtönbe vetik, stb. Ha nincs benne nagy akarat, akkor nem csinálja tovább. Égett benne az érzelem, nézzétek meg, hogy üdvözli a gyülekezeteket. Ezek hajtották előre, és volt az értelme, amivel tudta kormányozni azt, hogy mit csinál. Pál egy nagyon jó példa arra, hogy elég kiegyensúlyozott és elég erős. De úgy látom, hogy ő elsősorban akaratvezérelt ember volt. Aztán látunk érzelemvezérelt embereket is. Azt gondolnánk, hogy hát az érzelemvezérlés az eléggé gázos. Mert az érzelmeink nagyon változnak. Az érzelmeink olyanok, amik külső körülményektől, belső történésektől könnyen változnak. És az az érdekes, hogy egy nagyon fontos ember az Új Szövetségben kifejezetten érzelemvezérelt ember, ez pedig Péter. Vagy akár Jakab és János a tanítványok közül, de ők talán kevésbé. De ha megnézzük Péter megnyilatkozásait, akkor azt látjuk az evangélium folyamán, egy csomószor fordul elő, hogy szembe kerül az Úr Jézussal. Azért, mert amikor az Úr Jézus a haláláról beszél, akkor azt mondja Péter, hogy Isten mentsen attól, hogy ez történjen. És nagyon komolyan kap a fejére emiatt az Úr Jézustól. De Péter volt az, aki hajlandó volt egy viharos tengeren kiszállni a hajóból és elindulni az Úr Jézus felé. A többiek nem. Tehát Péter az érzelemvezérelt ember, megtesz olyan dolgokat, amit a többiek nem mernek. Egyébként érdekes megfigyelni, hogy később a Péternek a leveleiben egy sokkal inkább lehígadt és sokkal inkább Krisztus által vezetett embert látunk. Tehát Péter megmaradt szangvinikusnak egész életében. De fejlődtek a jellemvonásai. És Péter ragaszkodott a hitéhez. Gondoljatok bele, valaki, aki megtagadja az ő mesterét, nyilvánvalóan az érzelmei által hajtva, félt. Az egy nagyon komoly érzelem. És utána visszament. Visszament azért, mert ő a hitre épített. Miért jó, hogyha ezeket tudjuk? Azért jó, mert mindnyájunknak van egy vezető lelki funkciója. Vannak olyanok, akik többé-kevésbé egyensúlyban vannak, de vannak, akiknek a háromlábú széke az nagyon, nagyon olyan, hogy van egy hosszú lába, egy nagyon rövid, meg egy olyan közepes. Van egy vezető lelki funkciónk, ebben kényelmesek vagyunk, ebben jól érezzük magunkat. Akkor próbáljuk azzal megismerni Jézust. Ha valakinek az értelme az, ami a vezető funkciója, akkor keresse az értelmével Isten akaratát. Mert azzal fogja könnyen megtalálni. Ha valaki inkább az érzelmei állnak hozzá közel, akkor mit vált ki bennem az, amit Krisztus tett? Mit vált ki bennem Krisztusnak a halála? Hogyan tudom viszont szeretni Jézust, aki tudjuk, hogy előbb szeretett engem? És vannak akaratvezérelt emberek, akik mennek és csinálják azt, amiről meggyőződésük, hogy csinálni kell. Ha ilyen ember vagy, akkor csináld. Akkor építs. Akkor építs Isten országát. Mert neked az megy. De senki nincs fölmentve az építés alól. Lesznek olyanok, akiknek az egyik terület könnyebb, másoknak a másik terület könnyebb. De a szélsőségesen értelmi beállítottságok számára sem felmentés az, hogy hát én nagyon okos vagyok, viszont nem csinálok semmit. És azok, akiket főleg az érzelmei visznek előre, azok számára sem felmentés az, hogy én csinálhatok bármit, mert azt érzem. Hogyha jónak érzek valamit, akkor az jó. Ez nem így van. Ha nem azt szoktuk mondani, hogy jónak érzem, hanem azt mondom, hogy jónak látom. Miért? Mert nézni kell. Döntéseket kell hozni. Akár a saját érzelmeink ellenére. Ha belegondolunk mondjuk Pálba, akkor, amikor megkövezték, és úgy hagyták ott, hogy azt hitték, hogy halott. Na most nem hiszem, hogy az ő érzelmei nagyon emelkedettek lettek volna. Valószínűleg azzal volt elfoglalva, hogy én nekem most inkább életben kéne maradni. És amikor döntött, hogy nem hagyja abba, hanem visszamegy és tovább hirdeti az igét, azt az érzelmei ellen hozta ezt a döntést. És utána az akaratával hajtotta végre. Figyeljünk oda, hogy hogyan építkezünk. Mindenünknek van valamilyen erőssége. Azt használni kell. És van olyan területünk, ami gyenge. Azon pedig erősíteni kell. Tehát, hogyha valaki úgy látja, hogy ő akarat gyenge, mert oké, tudom, hogy mit kell csinálni. Igen, látom, hogy ezt kellene, meg úgy érzem is, hogy de jó lenne, de hát azért nem csinálom, mert most éppen nem. Akkor be kell vetni a értelmedet és az érzelmedet, hogy igenis tedd meg. És ez erősíti a kissé elsorvadt lelki funkciót. Úgy látjuk, hogy az alap az Jézus Krisztus. Az alap az az evangélium, amit ő mondott. Ehhez hitre van szükség, hogy elfogadjuk. Nem vakhitre, tényeken alapuló hitre, de döntésre. És utána pedig építkezni kell erre az alapra. Mert ha építkezünk, akkor növekszik Isten országa, és akkor gazdagodik a mi életünk is. Lehet nem építkezni, de akkor tulajdonképpen gyümölcstelen lesz az életünk. Akkor végigéljük, és úgy fogalmaz Pál a Kolossi levélben, hogy mint egy tűzön keresztül, de bejut a mennyek országába. Nem visz magával semmit, nem készített semmit. De van lehetőség, mert az erőt megkapjuk, a vezetést megkapjuk, az a kérdés, hogy magunkhoz ragadjuk-e, és megtesszük-e azt, amit tudjuk, hogy meg kell tenni. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te mindent elkövettél, mindent befejeztél, ami szükséges az mi üdvösségünkhöz. Köszönjük, hogy te mindent megadsz ahhoz, hogy rád, mint alapra építeni tudjunk. Köszönjük azt, hogy különbözőnek teremtettél minket ezért. Ezért egy közösségben kiegészíthetjük egymást. Nyújthatunk támogatást egymásnak olyan területeken, amiken a másik gyenge. Hálát adunk neked azért, mert te közösségbe teremtettél minket, és te vagy az, aki adod az erőt, a bölcsességet és az akaratot ahhoz, hogy tegyük-e te akaratodat, és végezzük a te munkádat. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy ne akarjuk magunkat kivonni ebből, hanem valóban neked akarjunk szolgálni. Amen.